13. Vedr Karkinen a szállodai ágyon feküdt és dohányzott. A televízióban már szinte állandóan híreket sugároztak. A tudósítók befészkelték magukat a kamerák elé, ezzel a megszokott világvége intenzitással, de semmi újat nem tudtak mondani. Vedr az órájára nézett. 2 óra volt. Lukasz azt mondta, délben benéz, aztán telefonált és elnézést kért. A férfi beszélt neki arról a nevetési botrányról, amit Vedr akkor még nem látott, csak később. A televízió állomások úgy durván minden 20 percben lejátszották, és már átvették az országos hírcsatornák is. Lukasz azt mondta, ez nem olyan hisztérikus nevetés volt, vagy efféle. Vedr csak félig hitte el. Épp elég ideje élt ahhoz Devenporttal, hogy kiérezze belőle az összecsapás utáni elégedettségét. Minél halálosabb kimenetelő, annál jobb. Talán a bosszúvágy tette. Néha, amikor a férfi az ő világáról beszélt, Vedr nem igen tudta összeegyeztetni azzal a helyjel, ahol ő élt. Ha átkocsikáztak a városon, ő a remek házakat, a szép kerteket és a kerékpározó gyermekeket látta, Lukasz a kurvákat, narkosokat, meg a visszavonult betörőket. Először érdekes volt. Később azon tűnődött, hogyan tudja a férfi mindezt megemészteni. Még később Vedr megértette, hogy Lukasz szinte keresi ezt. Ismét az órájára nézett. 2:03. A franc egye meg. Nem állt szándékában további tücsörögni. Lehet, hogy ez a Lachaise egy hihetetlenül nagy gazember, ám aligha lehet olyan intelligenciája, amivel kideríthetné, hol van ő éppen, ha egyáltalán eszébe jutna, hogy pont őt keresse, amiben Vedr kételkedett. És még ha az a fickó tudná is, hol keresse őt, ha egyszer már elvegyült az emberek között, akkor csak egy lesz a 1,5 millió nő közül, aki nehéz téli kabátba burkolózik és arcát elrejti a sál. Akkor már senki sem találja meg őt, sem az FBI, sem a Minneapolis-i zsaruk, senki. Még kevésbé egy pár jöttment fegyveres. Na rendben van, mondta végül. Harmadszor is az órájára nézett. El kellett halasztania egy aznap reggelre esedékes műtétet. 4-kor viszont értekezlet volt a stábnak, arra még odaérhet. És előkészíthet mindent holnapra. A reggeli műtét nem volt nagy dolog, egy kis rákos bőrt kell eltávolítani, és épp bőrt ültetni a helyére, legalább ismét belelendül a munkába. Megkereste a pulóverét, felhúzta, és az erszényét vizsgálta, mennyi pénz van benne, amikor kopogtattak az ajtón. Kinyitotta, és azonnal felismerte azt a szőkenőt ott a folyoson, meg a mellette álló kislányt is. A szőkehölgy elmosolyodott. Szia! Jennifer Carey vagyok. Tudom, ki vagy, szólt Vedr, és visszamosolygott. Lukasz már mesélt rólad. Gyere be! Ja, szia, Sarah! Ő és Sarah régi barátok voltak. Jennifer magas karcsú nő volt, közgazdaságból és újságírásból szerzett diplomát. Most észrevette, hogy Vedr pulóvert vett. Talán ki lóksz? Az már biztos. Nem bírom itt tovább, felelte Vedr. Kezdek megbolondulni. Elviszlek kocsival, ha akarod, ajánlotta Jennifer. Ha csak nincs kocsid. Na, Lukasz hozott ide. Kösz a fuvart. Ha jól tudom, te is odakint dolgozol. Igen. De itt van Sloan felesége, ő gondoskodik helyettem Száráról. De semmi értelmét nem látom annak, hogy Lukasz játsza itt a rabló pandúrt fegyverrel a kezében kergetőzve. Apa lelőtt egy embert, mondta Sarah ünnepélyesen és felpillantott Vedrre. Vedr az ágyon ült, pillantása egy vonalban volt Sarah-éval. Á, nem hinném, kis szívem. 1-2 órával ezelőtt beszéltem vele, és azt mondta, valami másik rendőr volt. A tévében azt mondták, apa volt, felelte Sarah. Nagy kerek szeme ugyanolyan égszínkék volt, mint Lukaszé. Vedr azt mondta. Nos, azt hiszem, ebben az egyben tévednek. Jennifer komótosan lépdelt át a szobán, majd leült az egyik székbe. Ha jól tudom, te és Lukasz hamarosan összeházasodtok. Ez a tervünk, mondta Vedr. Sok szerencsét, szólt Jennifer. Kibámult az ablakon át az utcára. Én, nos, évekkel ezelőtt szóba került ez köztünk, de azt hiszem nem ment volna. Remélem nektek összejön. Nagyon rendes fickó az alatt a macsó máz alatt, és szeretném őt boldognak látni. Hát ez érdekes, vélte Vedr. Úgy gondolod, ez problémát jelenthet? A boldogság? Jennifer a fejét rázta, és ismét Vedőrhöz fordult. Van egy nagyon sötét vonása Lukasznak, és a munkája. Nem is tudom, hogy tudja elviselni. Tudom, mi az, amit csinál, hiszen én is benne éltem, de ez az egész valahogy nagyon távol áll tőlem. Úgy értem, minden alkalommal kiégett újságírókat látok, néhány lépéssel mindig lemaradnak Lukasz mögött. Vedőr bólintott, aztán odament az ablakhoz. Az égboltnak és az egész napnak az a rideg, tél közepi hangulata volt. Értem, mit mondasz. Az előbb itt feküdtem, és én is ezen gondolkodtam. És érzem ezt Lukászban, de érzem Delben is. Ő is csak nem ugyanolyan. És érzem Sloanban. Önnál azonban más a helyzet. Neki ez elsősorban a munkát jelenti, Lukasznál viszont a létét. Hát ez az, mondta Jennifer. És ez félelmetes benne. Olyan ez, amikor összecsap egy szörnyel, és úgy oldja meg a problémát, hogy ő még nagyobb szörnyé válik, aztán amikor győz, visszaváltozik, ismét ő lesz Lukász, a jó fiú. Most elvörösödött. Hát a jó Isten, nem lenne szabad így beszélnem róla a mennyasszonyával. Bocs. Nem, semmi, mondta Vedőr. Kell is, hogy beszéljek erről. Még mindig arra próbálok rájönni, mibe is vágok bele. Most Sarahra nézett. Szeretnék gyereket, amíg még nem késő, mint ez a kislány itt. Sarah azt mondta. Én tévériporter leszek. Jennifer pedig azt felelte. Csak a holttestemen keresztül. Sebésznek kellene menned, mint Karkinnen doktornő. Te voltál a tudósító abban a rablás ügyben ott a banknál, ahol azt a két nőt lelőtték? Kérdezte Vedőr Jennifert. Nem, de beszéltem mindenkivel, aki részt vett benne. Én többnyire hosszabb lélegzetvételű sztorikat csinálok. Épp most dolgozunk ezen a rendőri hírszerzésről. És mi a véleményed róla? Egyesek szerint valóságos kivégzés volt. Nem az volt. Elfogadom azt az érvet, hogy senki sem kényszerítette azokat a nőket erre a cselekedetre. De hát ismered Lukaszt. Megvan benne a hajlam, hogy úgy rendezze a dolgokat, hogy aztán az ő elgondolása szerint fejeződjenek be. Most megint elhallgatott. Jézusom, már tényleg tisztára úgy beszélek. Nem is tudom, mintha próbálnám őt befeketíteni. Semmi gond. Tudom, hogy érted, felelte Vedőr. Aztán felkapta a kabátját, kalapját és kesztyűit, majd Jenniferre mosolygott. Készen állsz a nagy kitörésre? Lukasz nem látott a méregtől, amikor meghallotta, hogy Vedőr elhagyta a szállodát és Jennifer vitt el. Megpróbálta felhívni az egyetemet, de közölték vele, hogy Vedőr egy értekezleten van, és azt nem zavarhatják meg. Utolérte viszont Jennifert a TV3-nál, kiabálni kezdett vele, mire a nő letette a kagylót. Lukasz visszahívta, ismét sikerült elérnie, és Sarahról kérdezte. Sloan feleségével van, mondta Jennifer. Jól érzi magát, nézi az HBO-t, és pizzát eszik. Ide hallgass, azt akarom, hogy Vedőr visszamenjen abba a kurva hotelba. Álljon meg a menet, Lukasz, nem a tulajdonod. Ha ilyen stílusban akarod felhívni és beszélni vele, tőle is ugyanazt a választ fogod kapni, mint most tőlem. Le vagy szarva, és tűnj el! Azzal letette a kagylót. Lachész azt mondta. Ide figyelj! Ott a házban megtalálják az új lenyomataidat. Akkor már mindhármunk pofáját ismerni fogják. Még azelőtt lépnünk kell, mielőtt ez megtörténik. Martin így szólt. Nincs rólam egyetlen új képük sem, de talán el kellene változtatnunk a külsőnket. Például hogy? Martin vállat vont. Nem tudom. Neked például szakállad van, és azóta is ezt mutatják a képernyőn. Talán ha rövidre nyírnád, vagy levágnád, vagy szürkére festenéd a hajad, az ördögbe is szürke hajjal mindketten öregebbnek látszanánk, mint az országút. Lachész most egy pillantást vetett hátra a nagy hálószoba felé. Sandy odabent volt, és megágyazott, eközben magában énekelt. Nem éppen vidám dalt. Hát, Sandy, meg tudná csinálni, mondta Lachész. Azt hiszem, ez jó húzás lenne, vélte Martin. Akkor végre kimehetünk, és felderíthetjük a terepet. Rajta, csináljuk, bolintott Lachész. Ismét akcióba akarok lépni, megkeresni ezt a Vedőrt, meg magát Devenportot, és azokat a zsarukat. Ez az. Rászállunk a zsarukra.
Sandy azt mondta, át tudja festeni a hajukat. Volt benne valami közönösség, ami felingerelte Lachaise-t.
Mi a bajod?
Amikor ebbe az egészbe belekeveredtünk, Elmore azt mondta, 2-3 nap múlva mind halottak leszünk. A rendőrökhöz akart menni, én beszéltem le róla.
Martin és Lachaise egymásra néztek, majd Lachaise azt kérdezte. És miért? Miért beszélted le róla?
Mert azt gondoltam, találok megoldást a dolgokra. Ráveszlek, hogy tűnj el innen, aztán úgy teszek, mintha semmihez sem lenne semmi közöm. Most már engem is a tévében mutogatnak, és hamarosan így lesz ez Martinnal is. Elmornak igaza volt, ő már halott, és Bathurst is az. És még csak 24 óra sem telt el. Márpedig, ha Elmornak igaza van, akkor legfeljebb 2 napunk van még, aztán mind halottak leszünk.
Most Lachaise-re pillantott.
Meg akarsz halni?
Martin felelt. Nem olyan nagy ügy.
Lachaise egy percig nem szólt semmit, aztán ujjával Sandy felé bökött.
Nem akarom többet hallani ezt a baromságot. Eredj Martinnal is, hoz mindent, ami a hajfestéshez kell.
De a fényképem?
Nem úgy nézel ki, mint azon a fényképen. Senki sem fog rád ismerni,
mondta neki Lachaise.
És pontosan azt hozd, ami kell.
Lehet, hogy még egy pár helyen meg kell állnom, mondta Martin. Mihelyt az új lenyomataim megvannak, az én fényképemet is közölni fogják. De ha igyekszem, még elérhetek egy-két barátomat, hogy szerezzenek megbízható fegyvereket, olyan fickókat, akiket még a régi szép időkből ismerek. Aztán előbb vagy utóbb el kell tüntetnünk a furgont is.
Azt ma este megcsinálhatjuk, mondta Lachaise. Vigyetek a kontinentált, a teherautót pedig addig is be a garázsba.
Most összedörzsölte két kezét.
Szerez 2 AR-t, ha tudsz.
Lachaise a zsebébe nyúlt, hogy elővegye a pénzt, amit Bathurst vett el Harptól.
2000?
Jobb, ha 4-et adsz, mondta Martin.
Hívd fel, mielőtt bárkivel beszélsz. Majd nézem a tévét, hogy mutatják-e a képedet,
mondta Lachaise.
Esetleg megint megpróbálom felhívni Staticot. Meglátjuk, hát ha tud valamit.
Bementek egy Snyder's drogériába, Martin szorosan Sandy mellett. Sandy már tudta, hogy a legkisebb lehetőség nyílik, szökni fog. Csak hogy ezt Martin is tudja, gondolta magában. Végigmentek az üzleten, és vettek szőkítőt, meg hajfestéket. Martin egy nagy elsősegély dobozt keresett, végül levette a polcról.
Előbb-utóbb cserélnünk kell Dick kötését, mondta halkan.
Mielőtt beálltak volna a sorba a pénztár előtt, Sandy észrevett egy telefonkészüléket a gyógyszerek polca mellett. Van egy negyed dollárosod? Felhívom Dicket.
Van, mondta Martin szórakozottan.
A zsebébe nyúlt, és odaadta Sandynek az érmét. Sandy odalépett a nyilvános telefonkészülékhez, bedobta a pénzt, aztán beütötte a számot. Lachaise felvette. Van valami? Kérdezte.
Semmi az égvilágon. Ugyanaz a süket duma,
felelte a férfi.
Megyek, szúnyogkálok egyet.
Sandy letette a kagylót, aztán meglátta a feliratot a készülék alján. 9-11. Díjmentesen hívható. Martinra pillantott, a férfi épp most lépett be a pénztár előtti sorba, a nőnek háttal. Sandy ismét felvette a kagylót, ajkába harapott, majd beütötte a számot. Egy női hang válaszolt azonnal. Sürgős bejelentés? Igen, beszélnem kell Devenport nyomozóval. Sajnálom, de ez... Kérem, nagyon kérem, beszélnem kell vele, vagy ezek megölnek engem. Közvetlen veszélyben van? Nem, azaz igen, nem tudom. Egy perc türelmet. Lukasz irodájában szunyókált, elnyúlt egy habszivacs matracon. Kényelmetlen volt és hideg, az iroda viszont sötét és csendes, ő pedig másfél órát szundikált. A telefon csengésre ébredt fel. Lukasz, hívást kaptunk a 911-es vonalon, egy nő akar beszélni veled, de nem biztos benne, tényleg veszélyben van-e. Egy Snyder's drogériából hív a város déli részéről. Még nem küldtünk ki senkit.
Oké, mondta Lukasz álmosan. Kapcsold ide.
Rajta maradjunk a vonalon?
Hát persze, ha csak nem mondok valamit.
A vonal egyet kattant, aztán a központos hölgy szólt bele. Tessék, beszéljen, asszonyom, Devenport rendőrfőnök van a vonalban.
Háló? Szólt bele Lukasz.
Devenport nyomozó? Kérdezte puhatolózva egy női hang, amely halványan ismerősnek tűnt.
Lukasz felült. Csak nem. Igen, ki beszél?
Sandy Darling. és Bill Martinnal vagyok, ezek pedig meg fognak engem ölni.
Jézusom, gondolta Lukasz. Azon imádkozott, hogy a központos küldjön ki egy osztagot. Ha ott marad, ahol van, biztonságban lesz.
Nem. Martin egy pillanatra sem tágít mellőlem. Beszélnem kellett végre valakivel. Meg kell próbálnom elszökni.
A nő hangja rekett, suttogás volt. Biztos, hogy nem falból hívta.
Fegyvereket akarnak szerezni, folytatta Sandy. Megölnek mindenkit, aki a közelükbe megy. Egy rendőr is velük dolgozik, valaki maguk közül.
Miféle rendőr?
Mennem kell.
Várjon még.
Tud nekem egy ügyvédet szerezni? Hadd beszéljek ügyvéddel. Én nem csináltam semmit, ezek egyszerűen magukkal vittek.
Már persze. Minden további nélkül, biztosította őt Lukasz. Be is hozhatjuk ide, és megkap minden jogi segítséget, meg minden szükséges védelmet. Csak maradjon ott, ahol van.
Sandy félt hátra fordulni, attól tartott, hogy Martin jön oda mögé a késével. Nem tehetem, felelte. Mennem kell, húzzon ki a bajból.
Hívjon vissza, mondta Lukasz. Hívjon minket vissza. Nem kell beszélnie sem, csak tárcsázza a számot, aztán tegye mellé a kagylót, vagy mondjon csak annyit, hogy Sandy, és mi már is megyünk magáért.
Mennem kell.
Azzal letette. Háló? Háló?
A központos nő szólt bele. Letette Lukasz. Három kocsi is jött éppen befelé, azonnal elindítottuk őket a helyszínre, mihelyt a nő megmondta a nevét, de legalább 3-4 percnyire vannak.
Ó, Krisztusom! Atya Isten! Figyelj ide! Figyelmeztesd a járőröket, hogy ma reggel automata fegyvereket vettünk el Butterstől. Ha még nem hallották volna.
Tudják.
Szedj össze mindenkit, akit csak tudsz, legyenek ott készenlétben arra az esetre, ha elkezdjük az üldözést. Bent a te irodádban hányan tudnak erről?
Csak ketten.
Ne is tudjanak többen. Ha nem tudjuk elhozni ezt a nőt, és a dolognak híre megy, ő meghal.
Értettem. Akarsz beszélni Rue nagyfőnökkel?
Igen, majd beszélek vele.
Lukasz letette a kagylót, megkerülte az íróasztalát, és az ajtó felé indult, amely majdnem orrba vágta, ahogy hirtelen kinyílt.
Anderson állt ott. Hoppá! Rohannom kell, mondta Lukasz. Csak 10 másodperc, kérte Anderson. Ismersz egy Buster Brown nevű fickot?
Lukasz a névre összpontosított.
Buster? Igen, ismerem. Téged próbál elérni, azt mondja sürgős. Élet-halál kérdés a látsész ügyben.
Azzal átnyújtott Lukasznak egy telefonszámot.
Azt mondja, itt eléred. Aha, rendben.
Lukasz visszament az íróasztalához, felvette a telefont és kezdte beütni a számokat.
Valami igen komoly dolog készülődik, mondta Andersonnak. Mert egy szólj Lesternek, hogy találkozzunk a nagyfőnök irodájában, de már is. Ja, és van egy rágógumid? Olyan a szám íze, mintha egy madár lakna benne. Nincs, de Lesternek van fogpasztája az íróasztal fiókjában.
Jó, majd oda megyek, mondta Lukasz. A telefont az első csengetésre felvették.
Hé, Buster? Itt Lukasz.
Reginald Brown súlyos cukorbeteg volt, vak, két végtagját amputálták, és imádott rádiótelefonokat lehallgatni. Általában igen fárasztó tudott lenni, csak púp az ember hátán, de néha aranyatérő információkkal szolgált. Ő tudott a legtöbbet a város narkos üzleteiről, csupán a hallottak alapján, a rádiótelefonos hívásaikból, amiket lehallgatott.
Öregem, azt hiszem, van a maga számára valamim, mondta Buster.
Mi történt? Kérdezte Lukasz.
Hát két fickót hallottam magáról beszélni, éppen most egy perccel ezelőtt. Azt hiszem, ez a Lácsész nevű pasas volt. A fél beszélgetés a szalagon van.
Lukasz azt mondta. Jázd le nekem.
Hát persze, ezt hallgassa. Meg kell tudni, hol van ez a vedör. Meg azt is jó lenne tudni, hol van Caps Lock neje, mi a szobaszáma. Aztán azt is tudnunk kellene, merre dolgozik most Devonport meg Caps Lock, Cheryl, Sloan, Franklin és Kupicsek. Ismeri a listát.
Hosszú szünet következett.
Nem úgy hangzik, mintha igaz lenne. Jobb lesz, ha az igazat mondja, vagy a maga neve is a listára kerül, a kurvanyját. Hé, figyeljen ide, ha magához beszélek. Nem, nem te. Megtudott valamit Elmorról?
Újabb szünet.
Mi is ezt gondoltuk. Ha itt végeztünk, majd megkeressük azokat a fickókat. Na, ide figyeljen. Szóval szükségünk van ezekre, mégpedig már is. Visszahívjuk. Két óra múlva. Két óra. Megértette?
Szünet.
Nem tudom. Az meg a mi gondunk, hogy magát visszahívjuk. És kétszer is gondolja meg, mielőtt valami halandzsával jönne itt nekem.
Szünet.
Igen, úgy van. Két óra múlva.
Lukasz arra kérte, játssza le még egyszer.
A neveket megismertem, mondta Buster, amikor a felvétel véget ért.
Ez rádiós telefonhívás.
Igen, az én vételi oldalam. A másik végéről nem tudok semmit.
Oké. Hallott valamit a beszélgetésből azelőtt is, mielőtt elkezdte felvenni?
Hát igen. Valamit a maga barátnőjéről, hogy nem volt rajta a biztosítási jegyzéken.
Micsoda?
Azt mondták.
Oda küldök egy járőrkocsit, mondta Lukasz. Behoznak ide. Beszél, nem kell veled szemtől szembe.
Hozd magaddal a szalagot.
Akkor egyben fizetésnap is lesz neked.
Az már biztos, főnök, mondta Buster.
Lukasz letette a kagylót, majd egy pillanatig gondolkodott. Valami zsaru lehet a másik beszélő. Vagy rendőrségi civil alkalmazott. Ha a biztosítási jegyzékről szerezték az információkat, ahhoz hozzá kellett férniük a belső számítógépekhez. És a biztosítási jegyzéknek valóban volt értelme, ez megmagyarázza, hogyan találtak rá a hozzátartozókra, amit egyébként nehéz lett volna megtudni. Felvette a kagylót, és Ruth hívta.
Ha jól tudom, éppen hozzám készül. Valami jó hír?
Kérdezte a főnök asszony.
Hát nem egészen. Lehet, hogy azt fogja kérni, a polgármester is legyen ott.
Aztán Lukasz a központot hívta. Mi történt?
A két járőrkocsink ott van a Snyders üzletnél, nincs ott senki. De emlékeztek a nőre, nem sokkal előttük ment el.
Látta valaki a járgányukat?
Nem. Épp az imént értek oda, és most néznek körbe.
Martin és Sandy beszálltak a Continentalba, és a férfi azt kérdezte.
Mit mondott Dick?
Nem látott a tévében semmit sem. Azt mondja, szundikál egyet.
Úgy kell belőled kihúzni harapófogóval, mondta Martin, miközben lassan elindult a kocsival az utcán.
A polgármester az ablakpárkánynak támaszkodott, kezét sportzakója zsebébe dugta, ökölbe szorított kézzel fejét lehajtotta. Lester az egyik karosszékben gubbasztott, szinte olyan volt, mintha aludna. Rue jobbra-balra hintázott forgószékében, tekintetét Lukászra szegezve.
Tudja ezt bárki más? Kérdezte a polgármester.
Csak Anderson. Neki elmondtam az egész sztorit, és arra kértem, menjen végig a számítógépeken, hát ha megtalálja, hogy valaki belenyúlt a biztosítási nyilvántartásokba. És egyben lefuttatja Bill Martin nevét is, hát ha kipattam valami.
Ezt az egy dolgot, ezt a biztosítási ügyet nagyon diszkréten kell kezelnünk, mondta a polgármester.
Rue és Lukasz felé rázva az ujját.
Meg kell találnunk ezt a fickót, amennyiben létezik, és lekapcsolni még azelőtt, mielőtt bárki más megtudná.
Hát, én egyszerűen nem tudom elhinni, mondta Rue. Lehet, hogy az egész csak kacsa.
Nekem rossz érzésem van, jelentette ki Lukasz. Van egy hírforrásunk, aki úgy gondolja, látta azt a zsarut. Azután felhívott ez a Darling nőszemély, és ő is a zsaruról beszélt.
Rue beütött egy telefonszámot a készülékbe, aztán beleszólt.
Itt Rue, van valami?
Egy pillanatig hallgatott, aztán azt mondta.
Az Isten itt, hívd vissza, ha bármi történik.
Letette a kagylót, aztán azt mondta.
Még mindig semmi a Snyders üzletben. Oda küldtünk néhány embert, hogy vegyenek új lenyomatot a telefonról, csak hogy meggyőződjünk róla, Darling volt az. El nem tudom képzelni.
Elharapta a mondatot, amikor kopogtattak az ajtón, majd egy fél másodperccel később Anderson dugta be a fejét.
Lukasz azt mondta, ha megtudtam bármit,
persze, gyere csak be, mondta Lukasz.
Halljuk, mi van? Hát két dolog. A jó hírt mondjam előbb, vagy a rosszat?
A jó hírt, mondta a polgármester.
Abból sosem elég.
Lefuttattuk Bill Martin nevét a számítógépen, együtt Dick LaChase-szel, a Seed bandával, Wisconsinnal és Michigannel is. Egy csomó adatunk van. Nagyon is jól ismerték a bandában, mellesleg fegyverkereskedő. Abban a házban vett összes új lenyomatot elküldtük az FBI-nak, és ők is lefuttatják a számítógépen. 10 percen belül tudni fogjuk, egyeznek-e az adataink az övékével.
Két önő, felelte Lukasz, majd azt mondta a polgármesternek. Ő lesz a harmadik fickó.
És ez bizonyítja, hogy Sandy Darlinggal beszéltél, mutatott rá Anderson, nem pedig valami ócska kis szélhámossal.
Ez a rossz hír, vélte Lukasz.
Andersonnak vagy fél tucatnyi papírlap volt a kezében, és idegesen rendezgette őket.
Az informátorod mikor látta azt a zsarut LaChase-szel?
Úgy értem, a mosószalomban.
Hát úgy tegnap kora reggel. Ó, atyaisten!
Még egyszer átlapozta a papírjait, Ajka hangtalanul mozgott. Tegnap valaki előhívta a biztosítási adattárat, a te osztagod tagjainak adatait kereste.
És ki volt az? Kérdezte Rú.
Azt nem tudjuk, mondta Anderson. De az illető hozzáférhetett az adatokhoz, és reggel 6 órakor ki is nyomtatta, a titkárságon. Márpedig ott nincs reggel 6-kor senki.
O'Donnell elmondása szerint a fickó, akit látott, körjáratos rendőr volt, nem pedig valaki a belső stábból, közölte Lucas. Szóval akkor van egy zsaru, akinek informátora van a belső stábból, állapította meg Rú.
Lucas a fejét rázta. Ilyen esetben csak egy fekete bárány lehet, nem kettő. Ha csak nem dolgozik az adminisztratív stábban egy olyan nő, aki ennek a rendőrnek a felesége.
Anderson vállat vont.
Ezt kideríthetjük.
Akkor tegye, mondta Kurtár Rú.
Igen, de Anderson habozni látszott.
Na mi az? Kérdezte Lucas.
Az adminisztratív stábot egy párszor már megkörnyékezték, hiszen tudják, hogy van az. Egy pár fickó be akar nézni az aktájába, meg akarják tudni a vizsga eredményeket, vagy a fizetésüket. Sőt, nem csak néhányan, de jó pára lehetnek itt, akik bejuthattak, és akik valószínűleg eleget tudnak már a számítógépekről ahhoz, hogy előhívják a biztosítási nyilvántartásokat.
De ha belegondolsz, hogy hányan lehetnek, lefogadom, hogy mégsem olyan sokan, mondta Lucas.
Készíts egy listát, aztán megmutatjuk a képüket O'Donnellnek.
Ha ebbe tényleg egy zsaru keveredett bele, abból bajunk lehet, nyögött fel Rú.
De hát miért állna össze egy rendőr látsésszel? Hisz ez a fickó vesztésre áll, vélte a polgármester. Hát biztos zsarolja, mondta Lucas, majd Andersonra nézett. Amikor majd összeállítod azt a listát, beszéljük meg, ki az, aki alatt inoghat a talaj. Olyan valaki, akit látsész kézben tarthat.
Ha tényleg rendőr, hát halott ember, mondta Rú a polgármesternek.
A polgármester ellökte magát az ablakpárkánytól. Nem akarok erről hallani, felelte.
Én még csak gondolni sem akarok rá, de valaki el fogja intézni.
A sebészeti osztály vezetője félrevont a vedőrt és megkérdezte. Minden rendben lesz veled?
Hát persze. Úgy gondolom, a saját titkárnőm csak nem fog utánam nyomozni, és nem hinném, hogy valami ágról szakadt lesi puskás elkaphat engem.
Azzal felvillantott egy vigyort.
Ne aggódj emiatt, Loren. Ha úgy gondoltam volna, hogy ez tényleg gond, most nem lennék itt.